Egyenesen. Kövessük a légzésünket, egy kicsit a kilégzést, az oldódást. Kerüljünk közelebb a légzésünkhöz. Engedjük el a magunkkal hordott gondolatmeneteket. Nyissuk ki magunkat, érezzük, hogy jó, stabilan ülünk a helyünkön. Felszabadultan. És idézzük fel újra a indítatásunkat, miért vagyunk itt. Miért akarunk a tudattal foglalkozni? A tudat a kulcs, a tudat állapota meghatározó élményvilágunkban, a szenvedés, boldogság a tudatban keletkezik. Ezért belső oka van. Tehát a tudat a kulcsa mindennek. És így a tudattal teremtjük a világunkat. Minden cselekedetünket valamilyen szándék, gondolat előzi meg. Tehát a tudat irányítja a cselekedeteinket is, ezért nagyon fontos a tudatot. Olyan állapotba, olyan helyzetbe hozni, hogy ne a tudat áldozataivá váljunk, hanem hogy kihozzuk belőle a lehető legjobbat. És ez nem csak minket szolgál, hanem az egész világ javát szolgálja. Fogalmazzuk neki tehát egyszerűen, azért vagyunk itt, hogy önmagunk és az egész világ legjobb javát szolgáljuk azzal, hogy a tudatunkat föltárjuk, a tudatunkat tisztítjuk, fejlesztjük, megismerjük, képezzük. Tehát tudattal foglalkozunk, és a munka, amit végzünk, a figyelmesség gyakorlata, amiből az első a testfigyelmessége, és most a múlt alkalommal rátértünk a második figyelmességre, amit úgy hívunk, hogy az élet figyelmessége. Négy fajta figyelmességgel foglalkozunk fokozatosan. Az első a testfigyelmessége, a második az életfigyelmessége, a harmadik a törekvés figyelmessége, a negyedik pedig az elme vagy tudat figyelmessége. Tehát eddig főleg a testfigyelmességével foglalkoztunk, ami arra alapul, hogy a testünk, amit mi testünknek nevezünk és tartunk, az nem a valódi testünk, hanem az a testünkről alkotott képünk és képzeteink rendszere, vagy rendszertelenségek halmaza. Hát ez a testünk, és a test figyelmességében ezzel a helyzettel dolgozunk, a test figyelmességének gyakorlatában, tehát közelebb kerülni a egy bensőségesebb, közelebbi viszonyt kialakítani a test élményünkkel. De legyünk teljesen elidegenedve tőle, és csak gondolatok, fogalmak, képzetek, elképzelések, érzések és más áttételes módok. Alapján tapasztaljuk a testünket. Mert most ez a helyzet, tehát ezzel foglalkoztunk főként. A második lépés a életfigyelmessége, ahol pedig a meditáció meditatív állapot. Tehát a meditatív állapottal foglalkozunk. Tehát azzal foglalkozunk, hogy a meditatív állapot megjelenik, és akkor hogyan viszonyuljunk ehhez. Mi az, hogy meditatív állapot? Meditatív állapot az itt lét, a jelenben lét. Hát valahogy a testfigyelmességének gyakorlása során, vagy segítségével eljutunk oda, hogy valahogy összeáll valamiféle kép, tehát tényleg itt vagyunk. Megjelenik az az érzés, hogy itt vagyok. Ez nem egy gondolat, egy érzés. Hát összeáll valahogyan a kép. Tehát a meditatív állapot nem valamiféle valóságtól eltávolodott transz állapot, vagy valamiféle befelé fordult állapot, hanem a meditatív állapot az, hogy nagyon egyszerűen itt vagyok, és valahogyan a kép összeállt. Ez egy tapasztalat a jelenről. És amikor ez az állapot össze, ez az érzés, ez a tapasztalat így összeáll, akkor az ember azt hiszi, hogy ezt meg kell tartani, ezt fönn kell tartani. Csak a probléma az, hogyha megpróbáljuk megtartani ezt az állapotot, meghosszabbítani, megtartani, abban a pillanatban már az állapot, tehát a kapcsolat a jelennel megszűnt, és egy gondolat, megint egy áttételes viszonyulás alakul ki. Ugyanúgy, mint amikor ugye a testfigyelmességében azzal dolgozunk, hogy például észreveszünk valamit, tehát meglátunk valamit, vagy meghallunk valamit meditáció közben, és akkor abban a pillanatban, amikor meghallottuk a dolgot, abban a pillanatban, tehát tudatosult ez a dolog, abban a pillanatban az már egy gondolat. Tehát az már nem maga a közvetlen élmény, hanem az már egy gondolat. Tehát egy áttételes viszony alakult ki. Ugye ezzel dolgozunk a test figyelmességében, érzékeink működnek, tehát látunk, hallunk, érzünk, gondolataink is vannak. De ahelyett, hogy belebonyolódnánk ezekbe, egyszerűen észrevesszük magunkat, hogy tudatosul bennünk az, hogy elvitt egy gondolat, vagy elvitt egy látvány, vagy elvitt egy hang. Ja. Tudatosul bennünk ez, és abban a pillanatban, hogy ez tudatosult, akkor tudjuk, hogy az már egy gondolat. És akkor visszatérünk a meditáció tárgyához, a figyelmesség tárgyához, ami egyszerűen ugye a légzés és az oldódás, illetve az ülés, illetve az egyszerű, tehát az egyszerű ülés, egyszerű megalapozott ülés, felszabadult ülés a térben. Tehát ehhez visszatérünk. Illetve a testhelyzetünk érzete, általános érzete. Tehát ezt csináljuk, ez a gyakorlat, igaz? Hát újra és újra visszatérünk. Az élet figyelmességében, tehát, mint mondtam, a meditatív állapot megjelenésével foglalkozunk. Tehát amikor úgy érezzük, hogy valahogy összeállt a kép, itt vagyunk, tehát egy nagyon, hogy mondjam, nagyon egyszerű, de ugyanakkor valami módon meggyőző élményünk van. Itt vagyok, a kép összeállt, helyben vagyok. És akkor nagyon fontos, hogy mit kezdünk ezzel. Tehát abban a pillanatban, amikor ez mint gondolat is összeáll, hogy itt vagyok, abban a pillanatban már a meditatív állapotnak vége is, ezt nagyon fontos megérteni. Tehát abban a pillanatban, hogy ez tudatosul, már vége a meditatív állapotnak. A meditatív állapot addig tart, amíg megvan ez az élmény, hogy itt vagyok és összeállt a kép, de abban a pillanatban, amikor már ez tudatosul, akkor már vége is a meditatív állapotnak. Tehát nincs mit megtartani. Ezt nagyon fontos érteni. Nincs mit megtartani. Ezért a gyakorlat, amit végzünk, az abból áll, hogy amit úgy hívunk, hogy érintsd meg és engedd el. Tehát egy érintés, megérintjük ezt a meditatív állapotot, és abban a pillanatban már el is engedjük. Érintsd meg és engedd el. Tehát nem próbáljuk birtokba venni. Nem próbáljuk birtokba venni. Ez természetesen nem egyszerű, mert ahhoz vagyunk szokva, hogy dolgokat birtokolni akarjuk, és ugye megpróbálunk a birtokba vett világunkból, illetve a világunk birtokba vett dolgaiból valamiféle biztonságos világot fölépíteni. Ugye ez az embernek és minden lénynek a fő törekvése. Birtokba venni a dolgokat, és azokból egy biztonságosnak tűnő világot fölépíteni. Ez az alapvető törekvésünk. Hát ezzel az érzéssel dolgozunk az élet figyelmességében. Ezzel az érzéssel, ezzel a fajta birtokba vételi kényszer érzetünkkel dolgozunk. Tehát ezért nagyon nagy jelentősége van ennek a fajta módszernek, hogy érintsd meg és engedd el. Tehát ahelyett, hogy birtokba vennénk, megpróbálnánk birtokba venni a birtokolhatatlant, és ezáltal természetszerűleg ugye belebonyolódnánk ugye megint a zavaros tudat különböző útvesztőibe. Ehelyett nagyon tisztán és nagyon precízen alkalmazzuk, érintsd meg és engedd el technikáját. Ezzel foglalkozunk most. Tehát kialakul a tudatosság. A tudatosság, tehát ugye a tudatos jelenben lét érzete kialakul. Vagy a tudatosság tárgya, és ráirányítod a figyelmed. De ugyanabban a pillanatban el is engeded. Nem próbálod birtokolni, és folytatod a meditációt. Ehhez egyfajta bizonyosság érzet szükséges, bizonyosság abban, hogy nem kell teljes biztonsággal birtokolni elméd, hanem képes vagy spontán módon annak folyamatában belehangolódni. Na hát ez az teljesen új dolog. Ez egy teljesen új dolog. Ja? Teljesen új dolog. Ami tehát itt bejön az életünkbe. Tehát még egyszer. Nem próbálod birtokolni, és folytatod a meditációt. Ehhez egyfajta bizonyosság érzet szükséges, bizonyosság abban, hogy nem kell teljes biztonsággal birtokolnod elméd, hanem képes vagy spontán módon annak folyamatába belehangolódni. Ja, tehát ugye a bizonytalanság és a megfoghatatlanság bizonyossága ez, ami ugye egy ellentmondás, egy abszurdum. Egy abszurdum, igaz? Egy paradoxon mondhatjuk. Tehát a bizonytalanság bizonyossága. Ugye ismerjük a történetet, amikor a ló és a gazda, igaz, a lovak elmennek a hegyekbe, és akkor a gazda, ugye neki egyetlen lova elmegy a hegyekbe, és akkor a szomszédok ugye jönnek és siránkoznak, hogy mi lesz most veled, elment a lovad, ez az egy lovad volt, és mit fogsz csinálni? És akkor a gazda azt mondja, hogy hát szerencse ez, vagy szerencsétlenség, ki annak a megmondhatója. Igaz? Mert ismerjük ezt a történetet. A lényeg az, hogy a bizonyosság a bizonytalanságban. Ja? A megfoghatatlanságban. Ez nagyon fontos a belső ösvényben. Nagyon fontos a belső ösvény. Tehát igazából ez tényleg nagyon-nagyon fontos, ugye? Tehát a buddhizmusban a belső ösvény nincs egy felsőbbrendű lény, akire minden felelősséget ráruházunk. Na majd ő vigyáz rám, na majd ő is megsegít, na majd most nekem könnyű dolgom van, nincs felelősségem, mert majd ő, ugye? Majd ő, vagy a sors, vagy valami. Nincs hogy mondjam, egy olyan sorstanítás, ugye karmatanítás van, nincs sorstanítás sem, hogy a sors, hogy előre el van rendelve, majd úgy lesz úgy is, ahogy lennie kell. Nincs buddhizmusban ilyen tanítás. Olyan tanítás nincs, hogy majd Buddha vigyáz rám, és majd ő mindent elintéz. Nincs ilyen tanítás. Ja? Szeretnénk, ha lenne. Ja? Szeretnénk, mert a zavaros tudatnak ez az alapvető, mondjuk, törekvése, ugye berendezni egy biztonságos világot, amit birtokolni tudunk, és akkor ugye fölépítjük a várunkat, a bástyákkal, és akkor ott biztonságban érezzük magunkat. Ja? Tehát a zavaros tudat az így működik. Így képzeli el ugye a jó világot, a boldogságot. És akkor valaki vigyáz ránk, ugye ez a vár, ez lehet egy felsőbbrendű lény, vagy mondom akár a sors, és akkor nagyon jó. Tehát a meditáció útján ez nincs. A meditáció útján ez nincs. Ja? Úgyhogy most, akinek ez nem tetszik, elismer. Tehát ez nagyon alapvető dolog, nagyon alapvető, új dolog ez. Nagyon alapvetően új dolog. Fontos észrevenni. Alapvetően új dolog. Tehát hogy a meditációban ez azt jelenti, hogy a meditációban sincs az, hogy, mert az emberek ugye a meditációt is úgy közelítik, hogy na majd akkor elérek egy olyan állapotot, ami borzasztó boldog, meg nem tudom én, stabil, meg ilyen, meg olyan lesz. És így képzeljük el a meditációt. Ugye a meditáció arra irányul, hogy ezt az állapotot elérjem, amikor mondjuk így, hogy sérthetetlen vagyok. Egy állapot, ami megvéd engem mindentől, mert akkor én mindenen túl vagyok, minden. Ja. Nincsen. Ez egy transz állapot, ami elérhető, vannak ilyen állapotok, de ez nem a cél. Mert a transz állapot aztán elmúlik, és akkor ugyanott vagyunk, ahol kezdtük. Ja. Tehát ez nem a cél. Mindig nyitottságról beszélünk, igaz? A nyitottság az megfoghatatlanság. És az bizonytalanság. A nyitottság az bizonytalanság. A nyitottság azt jelenti, hogy bármi történhet. Nem azt jelenti a nyitottság? A nyitottság azt jelenti, hogy bármi történhet. Bármikor bármi történhet. Ezt jelenti a nyitottság. És ez az igazi erő. Az igazi nyitottság az az erő. Hát ha bármi megtörténhet, ja, hát meg is engedjük, hogy mi bármi megtörténjen. Nem próbáljuk le falazni a lehetőségeket. Bármi megtörténhet. Rá tudunk hangolódni bármire. Ja? Nem félünk. Bármi megtörténhet. Ez a meditáció útja. Nyitottsággal és kreatíven, tehát egy kreatív nyitottsággal, ja? Fogadunk bármit. Most miért fontos ez? Azért, mert a valóság ilyen. A valóság az nem dolgokból áll, a valóság az lehetőségekből áll. Most ha mi nem vagyunk nyitottak, akkor nincsenek lehetőségeink. Ez azt jelenti, hogy semmi közünk a valósághoz, mert a valóság az lehetőségekből áll. Ja. Találkozunk egy emberrel, ugye, összehoz bennünket valahogy a karmánk. Ja. Ja. És ha meglátjuk a másikban a lehetőségeket, akkor valami történik. Tehát valódi lehetőségeket. Ez azt jelenti, hogy annak látjuk őt, aki. Akkor jó dolgok történnek. De hogyha megpróbáljuk őt besorolni a már meglévő kliséinkbe, közhelyeinkbe, akkor nem fog semmi jó történni. Ja. Már pedig sajnos a viszonyaink így működnek. Ja. Így működnek. Birtokba akarjuk venni a másikat. Tehát ahelyett, hogy látnánk őt, mint a lehetőségek kimeríthetetlen forrását, megpróbáljuk ugye besorolni egy olyan keretbe, amivel mi úgy gondoljuk, hogy fölépíthetjük a magunk biztonságát. Ja? És akkor ez lesz a viszonyból. És akkor ezért nem működnek az emberi viszonyaink. Elején persze ott a szerelem, akkor ott vannak még a lehetőségek, ja, egy rövid ideig. De utána jön ez a biztonságépítés. Kezdjük a biztonságot építeni. Most ez nem jelenti azt, hogy a házasság rossz dolog lenne, nem erről van szó. A házasságban ugyanúgy ott vannak a lehetőségek. Nem arról beszélek, hogy házasság nem jó dolog. Abban ugyanúgy ott vannak a lehetőségek. Mert az emberben ott vannak. A házastársunkban, a gyerekeinkben ott vannak a lehetőségek. Hanem a mi megközelítésünkben van a probléma. Tehát a másik oldalon ez azt sem jelenti, hogy ha az embernek mindig új és új kapcsolatai vannak, az lenne talán a megoldás. Az sem megoldás. Mert az ember ugyanúgy, ugye mondják azt, hogy nő faló, meg férfi faló, meg ilyen, ugye? Meg trójai faló, igaz? Tehát ezt mondjuk, igaz? És ebben van valami. Tehát ugye ugyanúgy az ember nem a lehetőséget látja a másikban, mindig új és új kapcsolatra éhes, de soha nem látja a lehetőséget, hanem ugyanúgy csak használja ezt a fajta megközelítést, ugye? Egyfajta biztonságérzetnek a fölépítésére. Tehát itt nem arról van szó, hogy házasság vagy nem házasság, nem szabad félreérteni. És ennél sokkal finomabb dolgokról van szó. Megközelítésről van szó. Ja. Tehát a meditáció az erről szól, hogy a nyitottság, a lehetőségekre, a lehetőségek megengedése. A nyitottság azt jelenti, hogy megengedjük, hogy legyenek. A nyitottság azt jelenti, hogy megengedjük, hogy legyenek lehetőségek. Nincs nyitottság, mi nem engedjük meg, hogy lehetőségek nyíljanak számunkra. Igaz? Hát a meditáció az mindig a nyitottságról, a nyitásról szól. Nyitni. Még akkor is, amikor ugye a meditációban magában megtapasztaljuk ezt a bizonyos meditatív állapotot, ami nyilván egy olyan dolog, hogy na most minden a helyére került, igaz? Minden a helyén van, és persze az ember szeretné azt meg, akkor ez most már maradjon mindig így. Hát ott van ez az ösztön, hogy na akkor ez mindig maradjon így. Tehát magában a meditációban kezdjük el ezt az újfajta megközelítést gyakorolni, hogy nem veszük birtokba, hanem azt mondjuk, hogy elengedjük. Megérintjük, elengedjük. Ja? Nem is kell tudatosítani. Az érintés az még a tudatosítás előtti mozdulat. Érintjük, elengedjük. Ja? Tehát ilyen módon biztosítjuk azt, hogy ráhangolódunk a dolgokra, és nem veszük őket birtokba. Ja? Ráhangolódunk, de nem veszük birtokba. Nem próbáljuk kisajátítani. Nem próbáljuk beépíteni a meglévő rendszerünkbe, a meglévő épületünkbe, ami ugye a zavaros tudat, az ego, ugye? Nem próbáljuk beépíteni abba. Nem próbáljuk abból valamiféle védelmi rendszert, erődítmény rendszert fölépíteni, hanem egyszerűen ráhangolódunk a örökké változó, mindig új, mindig megújuló, mindig változó, ismeretlenre, szó szerint. Ja? Mindig változó, mindig megújuló, ismeretlenre hangolódunk rá a meditációban. Ja? Erről szólna ez a dolog. Tehát nem kell biztonsággal birtokolnod elméd, hanem képes vagy spontán módon annak folyamatába belehangolódni. Ja, erről lenne szó, ez a fontos. Ja. Ez tehát a meditáció. De ennek van egy hétköznapi életbeli aspektusa is, mint minden meditációnak. Az élet figyelmessége a ragaszkodási hajlamhoz nem csupán a meditatív állapottal kapcsolatban viszonyul, hanem ami még ennél is fontosabb, a bennünk állandóan pillanatról pillanatról, percről percre megnyilvánuló fennmaradási aggodalom durva szintjén is, tehát a hétköznapi életben. A fennmaradásért lélegzel, magáért a fennmaradásért élsz. Szüntelenül jelen van annak érzése, hogy megpróbálod védelmezni magad a haláltól. A második alap tehát, az élet figyelmességének, ugye a figyelmesség második alapjának, ami az élet figyelmessége, gyakorlati céljai miatt ezt a fennmaradási mentalitást nem tekintjük negatívnak. Ja, nagyon fontos. Nem harcolunk ezzel a mentalitás ellen. Nem tekintjük az egóhoz való ragaszkodásnak, ahogyan azt a buddhizmus absztrakt filozófiai áttekintésében teszik. A figyelmesség második alapjának gyakorlata ezzel szemben pont fordított logikát alkalmaz, amennyiben a fennmaradásért folytatott küzdelmet a meditáció gyakorlat lépcsőfokának tekinti. valahányszor érzed, hogy működésbe lép a fennmaradási ösztön, azt át lehet alakítani a létezés érzetévé, annak érzésévé, hogy már életben is maradtál. A figyelmesség a létezés alapvető elismerésévé válik. Ennek azonban nincs olyan íze, hogy hál' Istennek életben vagyok, ehelyett egy tárgyilagosabb, elfogulatlanabb érzés, élek, itt vagyok, úgy legyen. Ja? Nos, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Ja? Tehát a ráhangolódásról van szó. Ráhangolódásról van szó. Tehát ezzel a módszerrel ráhangolódunk a jelenre, a tudatra, magára, a tudatra, ami tökéletesen ismeretlen, ami folyamatosan megújuló, nincs benne semmi olyan dolog, amit birtokba vehetnénk, mindig új, mindig váratlan, mindig előreláthatatlan, kifürkészhetetlen, ja, tudatunk ilyen, előreláthatatlan, kifürkészhetetlen, újra és újra meglepetésekkel szolgál, erre a frissességre hangolódunk rá ezzel a módszerrel. Az érintsd meg és engedd el módszerével. Ja? Tehát még csak nem is tesszük azt, hogy a fennmaradási ösztönünket valamiféle negatív bélyeggel látjuk el, hogy nem szabad a fennmaradási ösztönnek ilyen. Tehát a fennmaradási aggodalomnak ugye az egy negatív dolog. Nem mondjuk, hogy ez egy negatív dolog. Ja? Nem mondjuk, hogy egy negatív dolog. Ja, mert azt mondhatjuk, hogy persze a fennmaradási ösztönünk az az egóhoz való ragaszkodásnak egy megnyilvánulása. Igaz? Próbáljuk az egó biztonságát, látszat biztonságát ugye fölépíteni, birtokba venni a világot, és itt tovább. Megpróbáljuk az, ugye ebből ugye fölépíteni a álbiztonságunkat, és ez egy negatív dolog. Ja? Tehát nem mondjuk, hogy negatív dolog, a meditáció folyamatában nem mondjuk, hogy negatív dolog, hanem azt mondjuk, hogy ez a meditáció gyakorlatnak egyik lépcsőfoka, és valahányszor érezzük, hogy működésbe lép a fönnmaradási ösztön, átalakítjuk. Tehát itt jön a ráhangolódás. A ráhangolódás. Tehát nem próbáljuk leküzdeni a fennmaradási ösztönünket, hogy ez az ego munkája, ja, ego munkája, nem próbáljuk leküzdeni, hanem itt a fennmaradási ösztön azt is jelenti, hogy a birtokba vétel ösztön. Nem próbáljuk leküzdeni azt. Nem mondjuk, hogy ez nem jó, ez nem szabad, ebben nem szabad belemenni. Nem próbáljuk leküzdeni, nem próbáljuk elnyomni, elfolytani, hanem egyszerűen ráhangolódunk a létezésre, mint olyanra. Ja? Ráhangolódunk. Most ez hogy van, hogy nincs, ezt a meditációban tapasztaljuk meg. Tehát egyelőre ezek szavak. Akinek ugye a meditációban ugye eljut ehhez az élményhez, a meditatív állapot élményéhez, az ezt megérti. Ja? Az ezt megérti. Tehát a figyelmesség ebben a pillanatban, vagy ezzel a módszerrel, a létezés alapvető elismerésévé válik. Tehát ráhangolódunk a saját magunk létezésére. Ráhangolódunk arra, hogy a tudat, megvan ez a frissessége, a létezés a tudatnak ez a friss, állandóan megújuló, állandóan újat, nem is megújuló, állandóan újat hozó áramlata. Tudat állandóan újat hozó áramlata. Tudat áram, ugye a tudat az egy áram, egy folyamat, ami állandóan ugye működik, és ennek az állandóan újat hozó, ja, frisset, újat hozó árama, erre ráhangolódunk. Ja? Ahelyett, hogy megpróbálnánk az birtokba venni. Ja? Ez tehát az élet figyelmességének a rövid magyarázata. Ezen a ponton a meditáció az élet valós részévé válik, többé már nem csupán gyakorlat. Elválaszthatatlanná válik az életösztöntől, amely kísér minden tapasztalatunkat. Ezt az életösztönt úgy is láthatjuk, hogy éberséget, meditációt, figyelmességet tartalmaz. Állandóan ráhangol bennünket arra, ami éppen történik. Ezáltal a minket életben tartó életerő, ami folyamatosan megnyilvánul, tudatunk áramában maga válik a figyelmesség gyakorlásává. Az ilyen figyelmesség világosságot, ügyességet, intelligenciát eredményez. A tapasztalás az intenzív, pszichoszomatikus zűrzavar kereteiből átkerül a valós test keretei közé, mert egyszerűen arra hangolódunk rá, ami már történik, ahelyett, hogy annak tetejében még további dolgokat vetítenénk. Ja, tehát akkor egyelőre ennyi, az időnk az nagyjából eljárt. Ha esetleg valakinek van valami kérdése, vagy mondani valója, akkor van rá néhány percünk. Tehát egy új dologról van szó, ezt nagyon fontos megérteni. Nagyon fontos, hogyha eddig nem értettétek, akkor most ezt meg kell érteni. A meditáció útja tényleg egy valóban egy teljesen új dolog. Egy teljesen új dolog. Tehát ténylegesen arról szól, hogy föl kell ébrednünk. Ténylegesen arról szól, hogy föl kell ébrednünk. Ja? Tehát ne próbáljuk a meditáció gyakorlatát besorolni a meglévő közhelyeink közé. A meditáció a folytonos jelenben lét, a folytonos megújulás, folytonos fölfrissülés állapota. Mert a tudat az ilyen, a tudat alapjában ilyen. A tudat nem egy statikus, megállapodott valami. A tudat áram. A tudat áram az olyan, mint egy nagy folyó, amely mindig újat hoz. A folyó azt jelenti, hogy mindig új vízcseppek jönnek, igaz? Mindig új vízatomok, víz, mindig új víz jön, igaz? És az a víz egy csomó információt hoz, igaz? Például rágondolunk a Dunára, Budapestnél, ja? Gondoljunk csak bele, hogy hány folyó ömlik bele a Dunába. Ja? Mielőtt, mire az Pestre ér, igaz? Hány óriási nagy vízgyűjtő medence, az az összes információt hozza onnan az összes tájról, ugye? Összes tájról, egész Felvidék, azt Ausztria, Németország, óriási területről hozza az információt. Az mind ott van a Dunában, Budapestnél, igaz? És mindig új jön, mindig új, ja, mindig új információ, mindig aktuális új információ áramlik be a Dunával, ugye Budapestre. Az egész hatalmas vízgyűjtő területnek az állandóan friss, megújuló információja jön, és áramlik ugye át Budapesten. Tehát így gondoljunk a tudatra is, ja. Mindig új információ, mindig új, friss, ja? Olyan dolog, ami eddig nem volt, teljesen új dolog jön. Minden egyes víz atom, minden vízcsepp, ugye, mind új, és ki tudja honnan jön, ja? Kiveszünk egy pohár vizet a Dunából, abban a pohár vízben benne van ez az egész világ, amit ahonnan ugye összefolyik a Dunába a víz. Egész világ benne van. És ez mindig új. A következő pohár vízben meg egész más van. Ja? Tehát minden egyes pohár vízben mindig más és más van. Igaz? Tehát ilyen a tudat is. Folyamatosan megújuló sor. Nem statikus. Nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Tehát a meditatív állapot az nem azt jelenti, hogy egy lezárt, stabilizált valamiféle világtól elszigetelt, úgynevezett biztonságos, védett állapot, nem. Ugye az ember úgy gondolja, hogy a Buddha állapot az valami olyasmi, hogy akkor ott az egy tökéletesen védett, nem tudom én, ilyen vagy olyan állapot, belekerülünk, és akkor ugye megszűnik a problémák, megszűnik a világ, megszűnik minden, ugye védettek vagyunk. Ezt felejtsük el, ezeket a gondolatokat. Meditáció nem ez. Meditáció azt jelenti, hogy tökéletes nyitottság. Tökéletes nyitottság. És ezáltal tökéletes ráhangoltság a mindig megújuló, ja, mindig ismeretlen lehetőségeket rejtő jelenre. Ja. Tehát egy nagy dolog, egy nagyon erőteljes dolog, ami azt jelenti, mit jelent az, hogy próbáljuk meg magunkat, tehát egy nagy bátorság kell ehhez, tehát próbáljuk magunkat tényleg bátran megnyitni, amikor a meditációval foglalkozunk. Tehát egy bátor megnyílás nagyon fontos. Anélkül nem megy. Tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy én beülök a kis szobám sarkába, és akkor ott nagyon jól érzem magam, mert megszűnik a világ számomra, az nem meditáció, az hol meditáció? Az alvás. Akkor a macska is meditál, amikor kinnül a napon, bevonja a szemét, és akkor ja, meditál. Ez nem meditáció, az alvás. Tehát vigyázzunk. Ja? Tehát nagyon könnyen bevisszük a meditációba is ugye a zavaros eddigi elképzeléseinket. A meditáció egy rendkívüli kihívás. Kihívás. Teljes megújulás minden pillanatban. És erre ráhangolódni a folyamatos megújulásra. Ahhoz pedig nagy bátorság kell. Nagy bátorság kell. Jó? Jó ez így? Vagy pedig jobb volt úgy, ahogy egy órával ezelőtt gondoltuk. Az a kis sarok abban, a kis füstölővel azért mégiscsak jobb volt. Jó? Megvéd minket a családtól, a gyerekektől, ugye behúzódunk a kis, saját kis kuckónkba, a gyerekek nem jöhetnek be, amíg meditálunk. A család se jöhet be, amíg meditálunk. És olyan jó. Tessék?
Csak azt szerettem volna kérdezni, hogy igen, ezt nem értem, de szóval magamévá teszem, de a meditáció állapota után, mivel sajnos nem vagyunk folyamatosan.
Persze, igen.
Ugye ebben az, még nem tartunk ott, de ebben az állapotban legyünk. Nekünk azért szükségünk van arra, hogy válogassunk a lehetőségek közöttben. Mert ugyan mindent elfogadunk, tehát nyitottak vagyunk, de szükségünk van arra, hogy akkor kiválasszuk azt, ami a...
Igen, persze.
Hiszen jobbunk, vagy hogy mondjam, lehetőségünk van a karmánkat megváltoztatni, ugye, és ezt csak akkor tudjuk, hogyha a rengeteg lehetőségből kiválasztjuk azért azt, amit közül, mi gondoljuk, hogy az épülésünkre van, illetve minden
épülésére.
Most itt van nálam egy, hát persze, hogy van, hát egy olyan probléma, hogy hogy tudom összekapcsolni az esetleg a meditatív állapotban esetleg megtapasztalt folyamatosságot és lehetőségeket a hétköznapi élettel. Most ezt nem tudom elég jól magyarázni.
Én szerintem ez nem probléma. Tudnék, ezzel a meditatív tapasztalással jön egy nyitottság és egy bátorság. Ja? És egy nagyobb jelenben lét, egy erőteljesebb jelenben lét. És így könnyebb választani. Persze, könnyebb választani, mert nagyobb tudatossággal, nagyobb nyitottsággal látjuk az adódó, tehát a hétköznapi életben adódó.
Ott akkor nem baj az, hogyha azért a dualitás megvan.
Az megvan mindig, az persze, az megvan mindig. Ott nincs mese, az mindig megvan. De éppen az történik, hogy ugye egy nagyobb, hát a tudat sokkal nyitottabb és bátrabb, és egyáltalán az történik, hogy meglátjuk a lehetőséget. Mert általában nem látunk semmi lehetőséget, semmi. Teljesen kizárjuk a lehetőségeket. Tehát a probléma nem az, hogy válogatunk, hogy melyiket válasszuk, a probléma, hogy nem is látunk egyet sem. Hanem csak megyünk benne a kis kitaposott rutinjainkba, a kis, hogy hívjákunkba, megyünk a kis baros utcánkon, ülünk a kis trollinkon, és ahova visz a trolli bennünket, ugye nem lehet se jobbra, se balra, ki van fel van rakva a drót, és akkor a trolli arra megy, amerre a drót viszi. Ja?
Értem, köszönöm szépen.
Igen?
Kérdezem neked, hogy ugyanakkor a buddhizmusban ugye menedékvételről beszélünk. Tehát a menedékvétel az nyilván hoz egy olyan relációt, hogy valami biztonságot keres az ember, és menedéket keres valami dolog erről, valamivel.
Igen.
Tehát, hogy nyilván több aspektusa van ugye a tannak, de hogy ez is egy ilyen kezdeti inspiráció, hogy az ember menedéket keres valami ellen, valamiben. Tehát, hogy azért ott van ez az
oldal. Igen, de miben? Tehát a Buddában. A Buddha pedig ez a totális megfoghatatlanság maga a Buddha. Az elég hamar kiderül. Amikor abban a pillanatban, amikor megpróbálsz megfogni egy Buddhát, abban akkor jól van, kiderül. Ja? Abban a pillanatban kiderül. Természetesen hát itt fokozatos fölépülésről van szó, mint mindenhol. Mindig fokozatos. Tehát ugye az ember, ugye először a négy gondolattal foglalkozik, igaz? Négy gondolattal foglalkozik, tehát először ugye fölépítünk egy értékelési rendszert, igaz? Egy értékelési rendszert, ami által a tudatunk egy bizonyos irányba fordul, és akkor ugye ez az irány elvezet bennünket a menedékvételhez, igaz? Tehát fölismerjük a menedék forrásait, mint olyan értékeket, amelyeket ugye szeretnénk magunkévá tenni. Ja. Ez természetesen, ez fokozatosan történik. De nagyon fontos, tehát kezdettől fogva, ugye nekünk különösen nyugatiaknak nagyon fontos, mert mi alapjában egy olyan gondolkodásmódban nőttünk föl, ugye, ahol egyrészt egy teisztikus szemlélet uralkodik, igaz? Másrészt pedig annak a tagadása. És a kettő igazából ugyanaz. Tehát van egy teisztikus, tehát egy Isten elvű szemlélet, és aztán van annak a tagadása, ami ugye a materializmus. Ja? Tehát végül mind a kettő ugyanaz, csak éremnek a két oldala. Tehát itt egy teljesen új gondolkodásmód van. Se ez nincs, se az nincs. Ja, teljesen új gondolkodásmód. Tehát amikor ugye menedéket veszünk a Buddhában, akkor általában ugye nagyon könnyű beleesni abba, hogy egyfajta Istenben veszünk menedéket. Mondjuk, hogy Buddha és Isten, hát az ugyanaz. Csak ugye másképp mondjuk. Meg megmagyarázzuk így, meg úgy, de hát igazából ugyanarról van szó. Ja? Most ugye az ugyanaz, vagy nem ugyanaz, azt mi nem tudjuk, de a megközelítés, a bennünk lévő megközelítés, az nem mindegy. Az nem mindegy. Ugye, tehát egy buddhista az nem teisztikus módon közelíti meg a menedék forrásait sem. Ja? Tehát nem úgy, hogy ugye egy a Buddha, mint hogyha valamiféle magasabb erő, ugye egy felelősség, hogy mondjam, aki vigyáz ránk, ja? Aki vigyáz, rábízzuk magunkat és vigyáz ránk. Ez nincs benne a buddhista gondolkodásban, ez nincs benne, ez alapjában véve nincs benne. Ja? Alapjában nincs benne. Ezt nagyon fontos megérteni, tehát alaptól kezdve ez nincs benne a buddhista gondolkodásban. Ezt mindig a legelején tisztázni szokták, ugye? Amikor a buddhizmussal foglalkozunk, első tanítások között van mindig az, hogy ugye vannak a teisztikus megközelítések, vannak a nihilisztikus megközelítések, igaz? Tehát Isten elvű, illetve ugye gyakorlatilag hogy mondják, van ugye, azt mondjuk az eternalista, ezek az Isten elvű, és vannak a nihilista megközelítések. Ja? Tehát örökké valóság tanok, és vannak a nihilista tanok. Ja? És a buddhizmus egyik se. Hát van a harmadik, amit úgy nevezhetünk, hogy nem teista, nem ateista, tehát nem Isten tagadó, mert az már akkor ugye annak a másik oldal, hanem valami más. Tehát nem teista, nem Isten elvű, amik semmi köze hozzá. Tehát teljesen más megközelítés. Ez a más megközelítés pedig ez, amiről ma beszéltünk. Ja? Tehát amíg az ember ugye bármiféle, hogy mondjam, ugye azon dolgozik, hogy a biztonságát biztosítsa, addig probléma van, mert addig mindig ki van téve a szenvedésnek. Tehát ezen csak úgy lehet túllépni, hogy az ember megnyitja magát a lehetőségek felé. Aki megnyitotta magát a lehetőségek felé, azt már nem érik le meglepetések. Mert bármi éri, már nem meglepet, és rá van hangolódva. Bármi jön, rá van hangolódva arra, hogy bármi jöhet. Ja? Ráhangolódott arra, hogy bármi jöhet. Vagy mondhatjuk úgy, hogy mindig meglepetésig érik. Így is mondhatjuk, ugyanazt mondjuk. Vagy azt, hogy nem érik meglepetések, vagy azt, hogy mindig meglepetések érik. És az ember szereti a meglepetéseket, igaz? Karácsonykor, akkor, hogy hívják, akkor születésnapján meglepetések érik, ugye ezt az ember szereti. Már előre várja a meglepetéseket. Nehogy véletlenül azok meglepetések legyenek, igaz? De lényeg az, hogy az ember szereti a meglepetéseket, tehát az új, friss dolgokat, amik ugye fölébresztik és megérintik, ugye? Ja. Tehát mondhatjuk úgy, hogy meg minden, az élete csupa meglepetésből áll. Azt jelenti, hogy frissességből és mindig új dolgokat hoz az élete, nem pedig ugye a meglévő darálja újra és újra, igaz? Vagy lapátolja az egyik oldalról a másikra, igaz? Tehát ez egy teljesen új megközelítés, teljesen új. Se nem teisztikus, se nem nihilisztikus, se nem örökké valóság szemléletű, se nem nihil szemléletű. Valami teljesen más, amit igazából nem is lehet megmagyarázni. Ja? Tehát a menedék azt jelenti, hogy ebben veszünk menedéket. A Buddha azt jelenti, hogy teljes megfoghatatlanság. Teljes megfoghatatlanság, azt jelenti. Buddában, mint példában veszünk menedéket, ugye? Buddha példájában veszünk menedéket. Hát Buddha mit csinált? Hát éppen, hogy ott hagyta a biztonságot. Ja? Így ott hagyta az egész azt a biztonságot, ami, amiért mindenki, hogy mondjam, a életét odaadná szinte, az életét, ugye? Jaj, király lehessek, mindenki engem szolgál, elképesztő, hatalmas nagy, hogy hívják van, karnevál, ugye az életem, ugye? Ja, mindenki azért van, hogy engem szolgáljon mindenféle tekintetben, igaz? Hatalmam van, gazdagság, minden, biztonság, stb. Ja, és ő azt így ott hagyta. És elment a bizonytalanba, a semmibe, a nullába. Tehát ő tényleg elindult a semmibe. Ja? Akkor ott a semmiben találkozott még ugye különböző tanítókkal, és akkor őket is ott hagyta, és akkor utána még inkább elment, úgy elment a semmibe, hogy már tanított, már senkivel, tényleg egyedül volt, teljesen egyedül volt. Ja? Tehát ez tényleg nyitottságból ad nekünk példát, és amikor Buddhát követni akarjuk, akkor ez a fontos. Ez a fontos. Tehát az ő példáját követjük, és abban veszünk menedéket. És az, hogy Buddha megvilágosodott, a megvilágosodásról nincs abszolút fogalmunk. De van egy elképzelésünk, mint ugye teisztikus kultúrában, gondolkodásban felnőtt embereknek, hogy az olyan, mint az Isten, akkor az valami biztonságos állapotot jelentett. Nem. 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 Nem jelent biztonságos állapotot. Ja, hanem tökéletes nyitottságot jelent. Tökéletes nyitottságot jelent. És pontosan a tökéletes nyitottsága miatt, ugye, túl van minden olyanon, hogy biztonság meg nem biztonság. Túl van rajta. Hogy van, mint van, arról soha nem lehet fogalmunk. A buddháknak maguknak sincs róla fogalmuk. Mert ez fogalmon túli állapot. Ja? De ez hogy van, mint van? Azt lehet tudni, hogy igen nagy bátorság kell hozzá. Tehát ez egyre bátrabb. Tehát a bátorság. Bátorság. Nyitottság, bátorság. Ugye? Nyitottsághoz bátorság kell. Vállalni. Vállalni, ráhangolódni. Ja? Vállalni és ráhangolódni. Bátorság hozzá. Vállaljuk és ráhangolódjunk. Ne próbáljuk birtokba venni, ne próbáljuk beskatujázni, bekasznizni a dolgokat. Nem akarjuk. Beraktározni, beépíteni. Mert ugye az ember ezt csinálja. Az ember ezt csinálja. És így próbálja még a megvilágosodást is elérni. Ja? Ugye azt mondjuk, hogy érdemeket halmozunk, és akkor úgy képzeljük el, hogy az abból érdemekből építünk egy várat, és akkor, amikor, vagy egy Bábel tornyát, amikor elég magas a torony, akkor aztán ott van valami. Ja? Az érdemhalmozás azt jelenti, hogy az ember bátrabbá válik, nyitottabbá válik. Ja? Nem azt jelenti, hogy birtokba vett egy csomó dolgot, mert az érdemeket utána mindig felajánljuk, emlékszünk rá, igaz? Tehát nem veszük birtokba, épp ez a lényeg. Azt felhalmozzuk őt, és utána odaadjuk. Nem veszük birtokba. Ha birtokba veszük, akkor megint probléma van. Ja, tehát egy nehéz ügy ez a buddhizmus. Elképesztő nehéz ügy. Úgyhogy nem tudom, hogyha ugyanokra gondolunk, mint például Macsik Labdrönre gondolunk, ugye? Vagy Milarépára gondolunk, vagy hasonlókra gondolunk. Buddhára magára gondolunk, ugye? Tehát egy óriási vállalásnak. Egy óriási vállalás. Most persze, ugye ezek nagy és, hogy mondjam, rémisztő dolgok, ugye? Milarépa, meg Macsik Labdra. Rémületes dolgok, ugye? Rémületes példák. Meg rámondhatunk sok mindent, hogy hát persze, ez egy más világ volt, ez egy, nem tudom, egy feudál feudális világ volt, más volt a gondolkodás, ma ez lehetetlen. De hát ma is élnek közöttünk ilyen emberek, ma is élnek közöttünk. Ma is élnek. Tudjuk is, hogy vannak. Találkozunk is velük. Ja? Ma is megvan. Ja? Tehát venni kell a fáradtságot, és meg kell nyílni, és hogy mondják, és bátran vállalni kell. Ja? Ez az út. Ez az út, ez a belső ösvény. Jó? Bátran vállalni kell a családunkat, a feladatainkat, mindent bátran vállalni, nem elbújni, befalazni magunkat a családba, a dolgainkba, a munkánkba, nem bátran vállalni a családunkat, bátran vállalni a feladatainkat, a munkánkat, bátran vállalni. Óriási különbség. Óriási különbség. Ja? Az ember befalazza magát a családjába, ugye? Vagy pedig bátran vállalja a családját, igaz? Két különböző dolog. Ugyanaz a család, minden ugyanaz, mégis teljesen más. Ja? Ugye ez most hogy van, hogy nincs, az pedig a meditáció útján derül ki. Tehát ez mindenkinél személyes. És a meditáció révén derül ki. Ezt nem lehet tanítani, hogy most akkor így, meg úgy kell csinálni. Ezt nem lehet tanítani. Persze alapszinten lehet tanácsokat adni, de igazából nem lehet tanítani, hanem ennek belülről kell jönnie. Az pedig ahhoz van a meditáció, hogy ez megtörténjen. Most ha nincs meditáció, hanem csak próbáljuk ugye megtanulni a dolgokat, annak nem sok értelme van. Annak nem sok köze van a belső ösvényhez. Ja. Ez megint csak egy bújócska. Bújócska önmagunkkal. Ja. Jó? Jó, ez így. Mondom, aki eleget kapott ebből, az szabad, nyitva van a ajtó, el lehet menni, nem kell visszajönni. Ezek komoly dolgok. Na. Komoly dolgok. Jó. Minden esetre látom, hogy egyelőre még itt ültök. Nem rohantatok kifejvesztve. Nem volt hozzá bátorságotok. Jó. Úgyhogy akkor gondoljunk most vissza a délelőtt dolgaira. És ajánljuk fel az érdemeket az összes lény megvilágosodásáért. Olyan alázan érdem által a minden látás állapotát, a negativitásokat, az ellenségeimen győz, születés, öregség, betegség, halálhullámától kavargó létezésnek hozzáhányából szabadítson meg a lé. Csadalba, ahol mindent ismerő, kontozom, bosozzá, hasonló példáját követve fejlődjek, ezért ajánlom ezért. Ezen a lények által minden lény teljesítse az érdemek bölcsesség halmozásáért, érdemlős bölcsességből megszülető két testet, apoda három teste által, darmadától sosem van, igazsága áldása által, a szanga megrendíthet, törekvése áldása által, e fel ajánlás kíváncsi, teljesítse váljon a valhaja az ébredő szellem. Semmeg az olyban, így